hogy az elmúlt években tapasztaltuk meg különösebben azt, hogy egy korszakváltás történt, az hiszem, hogy az egyházban, és én azt látom, hogy a világban is. És ez a fajta korszakváltás azt mutatja, hogy nem lehet a régi megrögzöttségek szerint élni az embernek a keresztény életét. Nem élhetünk az 1980-as, 90-es, 2000-es években. Ma 2011 van, teljesen más kihívásokban élünk, teljesen más problémák vesznek körül, teljesen más kérdésekre kell választ kapnunk az Úrtól. És azt látom, hogy azok az emberek, akik ezt nem értették meg, azok belerögződtek egyfajta vallásos életbe, és lehet, hogy ők jól el vannak az ő kis közösségeikben, gyülekezeteikben, felekezeteikben, de hogyha ezt nem értik meg, hogy egy korszakváltás történt, akkor hamarosan olyan megpróbáltatások és olyan viharok elé fognak nézni, amire nem fognak tudni választ találni, mert most van az építkezésnek az ideje. Tehát most van az, amikor Isten kijelent nekünk dolgokat, most van az, amikor Isten felkészít bennünket bizonyos dolgokra. Ugye a Máté 7-ben is olvassuk, hogy az az okos ember, aki az Istennek a beszédére építi az ő házát, ugye az olyan, mint aki a szikrára építi a házát, ugyanaz az okos ember, aki az Isten beszédét hallja és megcselekszi, az hasonlít ahhoz, aki szikrára építi a házát. És ugye a másik példa meg az, aki homokra építi a házát. És jön a vihar, és a vihar mind a két építményt meg fogja próbálni, és csak az az építmény fog fennmaradni, ami szikrára épült, és ugyanezt fog, higgyétek el, hamarosan történni ebben a világban is. Nem akarlak benneteket ijeszgetni, de nagyon súlyos megpróbáltatások elé fogunk nézni. Azt hiszem, hogy akik kicsit is bele néztek időnként a világ eseményeibe, és figyeltek esetleg egy-két normálisabb szakértőre is a világból, akik úgy a jövőt azért nagyjából, ha nem is azt mondom, hogy helyjel közel, de nagyjából jól látják, de inkább még mélyebbre megyek, akik az Isten igéje és az Isten kijelentései alapján figyelitek, hogy ma milyen eseményekben van részünk, azok azt hiszem, hogy nagyon jól látjátok és tudjátok, hogy hamarosan nagyon nagy megpróbáltatások elé fogunk nézni. És azok az emberek, akik az Úrnak a beszédére, kijelentésére építik fel az életüket, azoknak az életükben meg fog jelenni Istennek a dicsősége. Ők meg fogják látni a megpróbáltatások között is az Úrnak a dicsőségét, viszont azok az emberek, akik egy vallásos megrögzöttségben élik az életüket, akik el vannak azzal, hogy a keresztény élet az csak annyi, hogy esetleg hetente egyszer, jobb vagy rosszabb esetben osszátok be, kétszer eljárnak egy közösségbe, és ott elénekelnek néhány éneket, és elmondanak néhány imát, és ennyi a keresztény élet, azok az emberek hamarosan nagyon nagy bajba fognak kerülni, mert olyan megpróbáltatások érnek mindannyiunkat, amire igazából csak azok fognak választ találni, vagy választ kapni, akik közösségben vannak Istennel, akik ma hallják az ő szavát. És én, ha nem haragszotok, erről szeretnék ma nektek beszélni. Ha haragszotok, akkor is, de mindenképpen erről, mert azt hiszem, hogy ez az Úrnak az üzenete ma. Én az Istennel való közösségről szeretnék ma nektek beszélni, és arról, hogy ez mennyire fontos, és én szeretnék segítséget kérni egy valamelyik testvértől, aki esetleg a szemeit kölcsön adná nekem. Na, nem kívánni kell, hanem igét kéne olvasni. Az Efézusiakhoz írt levél első fejezetéhez lapozzatok, hogyha van Bibliátok. És onnan, tehát az Efézus 1-ből a 3-as, 4-es és az 5-ös verseket kéne felolvasni.
Áldott legyen az Isten, és a mi Úrunknak Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Azt szerint, amit magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és vethetetlenek ő előtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiával fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának különkedő szerint.
Így van, és akkor nézzünk még egy igét, az 1 Korintus 1, melyiket írtuk fel, Zoli? 1 Korintus 1.9, tehát 1 Korintus 1.9.
Ő az Isten, ki elhívott titeket az ő fiával, ami Úrunk Jézus Krisztussal való közösségre.
Amen. Tehát itt látunk két igét. Ugye az egyik az Efézusiakhoz írt levélben, most csak a lényegét mondom, hogy ugye itt azt mondja, hogy az Úr minden szellemi áldással megáldott minket, És ugye annak megfelelően, ahogy Krisztusban kiválasztott bennünket, és ugye azért, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte, és ugye ő elrendelte, vagy eleve elhatározta már ugye a világ teremtése előtt is, hogy az ő fiává, vagy így is mondhatom, fiaivá, tehát többes számban fogad bennünket. És ugye az 1 Korintus 1.9-ben meg azt olvassuk, hogy az hű az Isten, aki elhívott minket az ő fiával való közösségre. És igazából itt már meg is fogtunk egy lényeget, az, hogy Isten elsősorban a vele való közösségre hívott el minket. Tehát Isten nem elsősorban nem arra hívott el bennünket, hogy mi tudom, valamilyen feladatot itt végrehajtsunk a Földön, ez is fontos, nem rossz dolog, de elsősorban ő a vele való személyes közösségre, mély, szoros, bensőséges kapcsolatra hívott el minket, és ebből a közösségből, kapcsolatból fakad az, hogy bizonyos küldetéseket, feladatokat mindenkire rábíz az Úr, kire ezt, kire azt, és ehhez megadja azokat a szükséges szellemi áldásokat, amiket már Isten eleve már a mennyben, tehát a mennyben, mert ezek mennyben lévő áldások, ezeket elkészítette már Isten a számunkra, de nekem meggyőződésem az is, hogy amikor újjászületünk, akkor már az újjászületésünkkor az Úr a belső emberünkbe már beleplántálta lényegében ezeket az áldásokat, ezeket a szükséges dolgokat, és mindegyik elő fog jönni a maga idejébe, amikor szükséges. Tehát bármilyen feladatot is kaptál, amire Isten elhívott téged, amikor eljön az az idő, hogy azt a feladatot neked véghez kell vinned, akkor a feladathoz szükséges természetfeletti erőt is a Szent Szellem által meg fogod kapni. De ez nem fog menni közösségen kívül. És ez azért nagyon fontos, mert ma nagyon sokan céltévesztésben vannak, hogy azt mondják, hogy bizonyos projekteket kell csinálni, ugye ti ismeritek a saját egyházatokat, ugye ott is biztos vannak ilyen projektek, minden egyháznak vannak bizonyos ilyen projektjei, ilyen nagy álmai, amiket végre kell hajtani, csak egyetlen egy baj van, hogy azt nem mondja el senki, hogy ezek a nagy álmok, ezt hadd fogalmazzak nyíltan, nagyon sok esetben nem biztos, hogy Istennek az álmai, hanem egy adott embernek, vagy közösségnek, felekezetnek, vagy egy adott csapatnak, vagy egy adott szolgálati csapatnak az álmai. És ez akkor, amikor mi a saját elgondolásainkat akarjuk véghez vinni az életünkbe, akkor céltévesztetté válunk, mert abban nincs benne Isten, mert ugye a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten, aki elkezdte a munkát, ugye be is fejezi, Krisztus Jézus napjára, viszont ebből az igéből számomra az is kiderül, hogy amit Isten munkát nem kezdett el, azt ő nem is fogja befejezni. És ezért alapvetően a mindannyiunknak az életében az elsődleges, legfontosabb kérdés az, hogy milyen a viszonyulásunk Isten felé. Hogy vallásosak vagyunk, vagy hitben járunk, és a kettő között nagyon nagy különbség van. Nekünk kell az Úrral egy naponkénti nagyon szoros közösséget ápolnunk, egy mély kapcsolatban kell, hadd fogalmazzak így, hogy intim, bensőséges kapcsolatban kell lennünk Istennel, a szónak a jó és nemes értelmében. Isten jelenlétében kell lennünk, nekünk hallanunk kell Isten hangját az igén keresztül, az imádkozásban, a testvéri közösségben, mindazokban a dolgokban, amelyeken keresztül Isten szólhat hozzánk, és ebből az Istennel való közösségből fognak majd fakadni azok az álmok, Istennek az álmai, amik már nem a mi álmaink, hanem Isten álmai, amiket ő helyez bele a szívünkbe, és azokat kell nekünk véghez vinnünk. Na most ez, amit így most elmondtam, ez 3-4 mondat, de úgy általában úgy alapból olyan 10-20 év körülbelül. Most csak így egy időtartamot mondtam. Hát ezzel azt akartam mondani, hogy Isten lassabban dolgozik, mint ahogy mi szeretnénk, mert Istennek van ideje. Bőven ugye őt az idő nem köti. És a probléma az, hogy mi nagyon sokszor gyorsan akarunk eredményeket. Egyébként szintén ugye itt a Máté 7 jut megint eszembe. Ha sziklára akarsz építkezni, akkor nagyon jó, hogy mélyre kell ásni. És maga ez a mélyreásás is egy nagyon hosszú folyamat. Tehát még nem kezdtél el még építkezni, még csak mélyreásol, hogy az alapot ugye mélyre tegyed le. Tehát még nem építkezel, még csak az alapot teszed le. És ezt nagyon mélyre. És közben úgy tűnik, hogy a másik, aki homokra építi az ő házát, és nem ás le mélyre, az látszólag gyorsabban halad, mint te. Kezdi felépíteni a házát, és te úgy tűnik, hogy te még nem tartasz sehol. És ugyanez van a szolgálatokban is, hogy nagyon sok ember már nyomja, ezerrel megy, és csinálja, viszi, nyomja, mennek előre a dolgok, és te látszólag hozzájuk képest még el vagy maradva, mert még nem csináltál semmit. Te még csak, még mindig csak keresed az Istent, már évek elteltek, még mindig csak az Urat keresed, hogy mit akar veled, sőt nem is azt keresed, hogy mit akar veled, hanem csak egyszerűen őt akarod megismerni, és eljutottál arra az elhatározásra, hogy te megteszed mindazt, amit ő mond neked, neked most az a legfontosabb, hogy őt megismerjed. Közben a másik ember úgy tűnik melletted, hogy ő nagyon sikeres, és már nyomja előre a dolgokat, és ezerrel megy előre, és közben te hozzá képes le vagy maradva. De valójában a dolgok mindig a végén dőlnek el, mert jön a vihar a végén, és az minden építmény meg fog próbálni, és ami homokra épült, az összedől, ami sziklára volt építve, és jó mély alap volt, jó mélyre volt az alap letéve, és úgy lett felépítve a ház, az pedig megmarad a viharban. És ez az alap, ez a mélyre ásás, és ez a sziklára való építkezés, ez az Istennel való közösség. És ez nem megy gyorsan. Ez lassan megy. Nagyon sokszor időt kell töltenünk Istennel. Nagyon sokszor időznünk kell Istennek a jelenlétébe ahhoz, hogy még pici kis dolgok megváltozzanak az életünkben, hogy meghalljunk dolgokat Istentől. Vagy hogy meg tudjunk halni bizonyos dolgoknak. Nagyon sokszor ehhez is idő kell, mert ezt is Isten munkája ki bennünk. Ez nem megy az Úrral való közösség nélkül. Még egy dolgot hadd mondjak el nektek, hogy ugye azok az emberek, akik ugye gyorsan akarnak munkálkodni, gyorsan teszik az ő dolgaikat, azt mondják, hogy, és ez igaz is, tehát ez teljesen igei, amit mondanak, hogy nekünk áldásnak kell lenni mások számára. És ez igaz, tehát ez igei, ebben nem lehet belekötni. De az áldás, tehát mások számára áldássá csak úgy tudunk lenni, ha mi is áldottak vagyunk. Áldottak pedig úgy tudunk lenni, hogyha az áldás forrására rá vagyunk kötve, tehát az áldás forrásával, az Istennel közösségben vagyunk. Nagyon érdekes, hogy azt olvassuk például a Mózes első könyvében már a teremtéskor is, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, akkor megáldotta utána. Tehát megteremtette Isten az embert, és megáldotta. Szaporodjál, sokasodjál, stb. És aztán például más esetekben is látunk ilyen áldásokat, mikor Isten kihív embereket és megáldja őket. Mutatok is mindjárt nektek egyet, az 1 Mózes 12-höz lapozzunk oda. Az 1 Mózes 12, és abból az első 3 verset valaki olvassa fel.
És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedről és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. És nagy nemzeté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldást veszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged áldkoz, megáldozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségét.
Így van. Tehát ugye itt az igéből úgy tűnik, hogy minthogyha csak a célokat látnánk, ugye? Hogy Isten mit akar Ábrahámmal. Megáldalak, áldás leszel, nagy nemzetté teszlek, stb. És hogyha nagyon felületesen olvasjuk ezt az igeszakaszt, akkor csak a célokat látjuk. Vagyis pontosabban ezek nem is célok annyira, hanem eszközök. És közben elfelejtjük azt, hogy az egész úgy kezdődik, hogy Isten szól Ábrahámnak, hogy jöjjön ki valahonnan. És ez a valahonnan való kijövetel, ez gyakorlatilag Ábrahámnak ekkor kezdődött az Istennel való közössége. Figyeled? Tehát kijön, tehát Isten szól Ábrahámnak, hogy gyere ki. Egyébként Háránban volt akkor Ábrahám. Ez is nagyon érdekes, hogy az 1 Mózes 11-ben azt olvassuk, hogy Ur-Kasdimból, tehát Táré, ugye Ábrahámnak az apja, ugye akkor még Ábrám volt, fogta Ábrámot, és ugye Lót is velük jött, és gyakorlatilag az egész családot Ur-Kasdímból átköltöztette Háránba. Na most érdekes, hogy ugye itt azt olvassuk az igében, az 1 Mózes 11-ben, hogy Táré volt, aki átköltöztette őket Háránba, ugye aztán Táré meghalt, viszont később, talán az 1 Mózes talán 13-ban, 14-ben vagy 15-ben, ott meg azt olvassuk, hogy az Úr, az én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged Ur-Kasdímból. Na most az Úr volt, vagy Táré volt? És igazából az Úr volt, csak Tárét, az Ábrahámnak az apját használta fel erre. És én megláttam ebbe azt, hogy itt kétfajta dolog van. Van, amikor Isten hoz ki bennünket valahonnan, tehát maga az Úr intézi úgy a körülményeinket, hogy valahonnan kihoz bennünket, viszont más esetekben nem intézi a körülményeinket, hanem szól hozzánk, hogy mi jöjjünk ki valahonnan. Tehát van, amikor nekünk kell kijönni valahonnan, és van, amikor Isten maga hoz ki bennünket valahonnan. Na most, amikor Ábrahámnak mondja Isten, hogy gyere ki arról a helyről, ahol voltál, ugye Háránból, akkor ott, gyakorlatilag ott kezdődött el Ábrahámnak az Istennel való közössége. Előtte nem olvasunk arról, hogy lett volna Ábrahámnak Istennel közössége. Mert el kellett hagynia azt a földet, ahol volt, a nemzetségét, tehát mindent, a rokonságát, el kellett hagynia, ugyanis ha nem hagyta volna el, akkor nem tudott volna ez a közösség az Úrral elkezdődni. És ebből a közösségből fakadt az, nem rövid távon, nem 5 perc alatt, hanem egy egész élet kellett hozzá, sőt, még ez az élet folytatódott Ábrahám halála után is. Ebből a közösségből fakadt az, hogy aztán Ábrahám áldott lett, áldás lett, és aztán nagy nemzetté is lett, de ugye ő ezt már csak a mennyből, idézőjelben a mennyből láthatta meg, mert a földön még ugye akkor még nem volt nagy nemzet, de gyakorlatilag a belső emberében, a szellemében, a szívében már ezek az ígéretek már valóság voltak, már valóságként voltak jelen benne. Ugye erről a zsidó 11-ben is olvashatunk, amikor a hit hőseiről olvasunk. És igazából, ha megnézitek, a mi életünkben is ugyanez van, hogy nagyon gyakran, tehát van, hogy Isten kihozott bennünket valahonnan, ugye? Kit ebből, kit abból. Ez akkor történt, amikor újjászülettünk. De ez nagyon kevés, mert utána Isten maga aztán 2-3-szor is, vagy többször is szól hozzánk, hogy most már mi magunk is hagyjunk el bizonyos dolgokat, jöjjünk ki bizonyos dolgokból, vagy helyekről, vagy bizonyos állapotokból, szakítsunk meg bizonyos dolgokkal közösséget, olyan dolgokkal, amik elválasztanak bennünket az Úrtól, és legyünk elkülönítve, mert a szentség ezt is jelenti, legyünk elkülönítve Istennek a számára, hogy vele közösséget gyakoroljunk, és ebből fakad az, hogy Ábrahámnak az áldása, amit Ábrahám megkapott, az a mi életünkben is be kell, hogy teljesedjen, mert a Galata 3-ban olvassuk, hogy Krisztus Jézusban, hogy Jézus Krisztusban mi is megkaptuk Ábrahámnak az áldását és a szellemnek az ígéretét. De ezek mind az Úrral való közösségből fakadnak, és nem ilyen instant kávészerűen, hogy beteszed, megmelegíted, és már ott is van, hanem ez egy nagyon-nagyon hosszú idő, küzdelmekkel, harcokkal, megpróbáltatásokkal, könnyekkel, és nagyon sok Isten kereséssel eltöltött idő. Ábrahámnak az életében ugyanez volt. Ábrahámnak az életében ugyanez volt. És miért, hadd mondjam most nektek el azt, és most hadd evezzek egy kicsit gyakorlati vizekre, hogy miért helyezte a Szent Szellem mostanában a szívemre ezt az üzenetet, hogy miért fontos ez az Istennel való közösség. Mert beszélünk erről, nagyszerű dolog, oké. Csak hogy most jönnek azok a gyakorlati dolgok, ami miatt én mindezt az előbb elmondtam. És a gyakorlati dolgok a következők. Én, amit most mondok nektek, ezt teljes szívemből és teljes meggyőződésből mondom. Meggyőződésem, hogy a kereszténységben, ha csak ma körülnéztek, és tényleg nagyon nyitott szemmel néztek körül, akkor láthatjátok, meggyőződésem, hogy a kereszténységben egy korszakváltás történt. az a, itt ebben a nyugati világban az a fajta kereszténység, amit eddig éltünk, ez a kényelmes, ez a langymeleg kereszténység, ami az emberek nem akarunk kilépni a komfortzónánkból, nem akarunk áldozatot hozni, nem akarunk az oltára, Istennek az oltárára kerülni, mint élő áldozat. Meggyőződésem, hogy ez a kereszténység nem élhető. És még akkor is ez a meggyőződésem, hogyha az embereknek, a vallásos embereknek, vagy gyülekezetbe járó embereknek 85-90-95%-a nem bizonyítja az én állításomat, hanem az én állításomnak az ellenkezőjét bizonyítja. Velük szemben is az a meggyőződésem, hogy ez az állítás az igaz, amit most mondok, hogy ez a kereszténység, ez a fajta nyugati kereszténység, amit eddig éltünk, ez nem élhető. Meggyőződésem, hogy egy korszakváltás történt, és meggyőződésem, hogy Isten olyan embereket keres ma magának, akik, hát hadd fogalmazzak ilyen nagyon durván, akik elementáris erővel éhezik és szomjazzák az ő jelenlétét. Akik, amikor a Bibliát kinyitják és az igét olvassák, nem betűket olvasnak csak, hanem az ige élővé válik a számukra, és a Szent Szellem által kijelentést kapnak az igéből, szól nekik az ige, táplálékot és élővizet vesznek az igéből, az imádságból, az Istennel való közösségből. Ezek az emberek meg fogják látni Istennek a dicsőségét. Nekem szent meggyőződésem, és a szívembe a Szent Szellem évek óta ezt formálja, hogy Isten olyan embereket akar, akik kétségbeesésig, végsőkig, elszántan keresik őt. Akik készek minden árat megfizetni azért, hogy tanítványok lehessenek. Az újjászületésért nekünk nem kellett nagy árat fizetni, azt az Úr megfizette a kereszten. De a tanítványságért árat kell fizetnünk. Lukácsban is olvasunk erről, a Márkban is, Mátéban is, a szinoptikusokban olvasunk erről. Naponként tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét naponként, és kövessen engem. Galata 2:20, ugye az is ismerős, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ismeritek a folytatást, nem kell tovább idéznem, itt mindannyian ismerjük ezt az igét. Ennek ára van. Ez több, mint a gyülekezetbe való járás. És ez több, mint az, hogy én ilyen vagy olyan gyülekezethez, baptista vagy akármilyen más felekezethez tartozom. Ez ennél több. És Isten ma azért szól ma hozzátok, mert keres olyan embereket ma Isten, akik ezt azt mondják az Úrnak, hogy itt vagyok, Uram, és ezt az árat én meg akarom fizetni. Ma nagyon nehéz időkben élünk, tudjátok nagyon jól, hogy a gazdaság is minden rázkódik, és én hadd mondjam el nektek, hogy én valamilyen szintű munkában részt veszek a Sárbogárdi önkormányzatban, és éppen a múlt héten volt egy beszélgetésem a polgármesterrel, és ő azt mondta, hogy nagyon-nagyon rossz idők következnek, nincs pénz, az önkormányzatok számára sincs pénz, az emberek, egyre több ember fog nyomorba kerülni. És úgy elgondolkoztam azon, hogy ezeknek az embereknek nincs válaszuk arra, hogy mi hogyan tudják túlélni azt, ami következik. És én most mondok neked valamit. Neked bármi következhet az életedbe, bármi. Ha Istennel közösségben vagy, akkor mindenre lesz válaszod az Úrtól. Nem biztos, hogy azonnal, de mindenre lesz válaszod az Úrtól. És még egy dolgot mondok neked, és most kérlek téged, hogy ne botránkozz meg ezen a kijelentésemen, majd utána ezt a kijelentést el is magyarázom, hogy mit kell ezen érteni. Ha te az Úrral való közösségben vagy, Istennel közösséget gyakorolsz, akkor te jó létben fogsz élni. És most elmondom, hogy mit jelent ez a jó lét. A jó lét azt jelenti, hogy minden szükségedet Isten be fogja tölteni ahhoz, hogy Isten akaratát véghez tudjad vinni. Tehát még egyszer elmondom, a jólét az azt fogja jelenteni, profánul hadd fogalmazzak így, minden felszerelést Isten neked meg fog adni ahhoz, hogy az ő akaratát véghez tudjad vinni. Anyagi területen, bármilyen más területen. Isten nem fog téged cserben hagyni, hidd el. Nem fog téged cserben hagyni Isten. És tudom, hogy erről emberek nem szeretnek beszélni, de higgyétek el, az én tudjátok, rám néztek, én egy vakember vagyok, az én életemben nagyon sok bizonyságom van arra, hogy Isten hogyan gondoskodott rólam és a családomról nagyon sok esetben természetfeletti módon. Akkor miért kelljen szégyelnem azt, hogy erről beszéljek? Nem tudom, hogy kiről hogy fog Isten gondoskodni. És nincsenek sablonok, nincsenek receptek. De az biztos, hogy Isten soha senkit nem hagyott az út szélén. Még egy dolgot hadd mondjak, hogy ha csak most egy nagyon durva példát hozok fel. Ha valaki nagyon nehéz körülmények között él, és üldöztetés alatt van az élete, és ő neki nem az a ima témája most, hogy mit tudom én, a kocsit meg kell csinálni, és honnan lesz rá pénz, hogy azt ki tudja fizetni, hanem ő neki az imádság van a szívébe, hogy most jön a kivégzésem, ne tagadjam meg az Urat. Vannak ilyen esetek egyébként, például Ázsiában, meg más helyeken, ne tagadjam meg az Urat, végig ki tudjak tartani, és Isten minden erőt megad neki ehhez, és végig kitart. Szeretném feltenni azt a kérdést nektek, hogy ez az ember abban a helyzetben, abban a szituációban jó létben volt-e? Én azt mondom, hogy igen. Mert akkor neki arra volt szüksége, hogy erőt kapjon ahhoz, hogy az Isten akaratából ráeső részt, a szenvedésnek a ráeső részét, amiben van, abba végig tudjon menni, és ki tudjon tartani, és áldottan fejezze be az életét, és dicsőségben menjen a mennybe, még akkor is, ha levágják a fejét. Megkapta ehhez az erőt Istentől, ezért ez az ember az ő körülményei között jó létben élt. Jó létben volt. Én nem szeretnék abban a jó létben lenni, de el kell ismernem, hogy ő azok között, a körülmények között ő jó létben volt. És ő hozzá képest például egy olyan ember, akinek nincs semmi baja, de nem ismeri Istent, nincs jólétben. De most hadd fordítsam át, hadd aktualizáljam ezt a kijelentést egy kicsit a mi helyzetünkre. Minket ma még nem üldöznek ilyen értelemben, a fejünket még nem vágják le, nekünk másfajta kihívásaink vannak. Nekünk az a kihívásunk, hogy a számlát ki kell fizetni, a kocsit meg kell csináltatni, a gyereket iskoláztatni kell, stb. És hidd el, hogy nem bűn az, hogy Isten elé viszel ilyen kéréseket, hálaadással, és nem bűn az, hogy azt mondod Istennek, hogy Uram, itt vannak ezek a dolgok, rád bízom ezeket a dolgokat, nem tudom, hogy hogyan, de hiszem, hogy te meg fogod oldani ezeket a dolgokat, és amikor hit által kezeled ezeket a problémákat, kezeled ezeket a kihívásokat, ugye akkor ehhez az is szükséges, hogy az Úrral, a Szent Szellemmel egyre mélyebb közösségben legyél, és tudod, ezek a hitpróbák, ezek rákényszerítenek arra, hogy forró keresztény legyél. Mert a langyos keresztény az lehet, hogy azt csinálja, hogy 5-6-7-8 munkát bevállalok, megszakadok a végén, vagy eladja a lelkét, ha kell még az ördögnek is, csak valahogy túlélje, de egy forró keresztény, aki nagyon forrón éhezik az Úrra, az nagyon-nagyon sok csodán átmegy, nagyon sok bizonysága van az Úrról, és menet közben megtanulja azt, hogy Istenben lehet bízni. Ha ő eddig megsegített, akkor ezután is meg fog segíteni. És figyeljetek, nézzétek, mennyire igaz az az ige, hogy keressétek először Isten királyságát, annak igazságát, és ráadásként ő mindazt megadja, amire szükségünk van. És ugye előtte Jézus beszél arról, hogy nézzétek, ahogy a mezőknek a liliomait, nem gondoskodnak magukról, és még Salamon se tudott úgy öltözni, mint azok. Vagy nézzétek a madarakat, nem gyűjtenek csűrbe, nem csinálnak ilyesmit, és az atya, mennyei atya gondoskodik róluk. Na most, ha megnézitek, azok a madarak is, azok a liliomok, füvek ki vannak téve a természetnek a megpróbáltatásainak. Esőnek, szélnek, viharnak, napsütésnek, mindenfélének. És az Úr mégis gondoskodik róluk. Ez a döbbenetes. Mégis be van építve ezeknek az állatoknak, növényeknek a létezésükbe az, hogy Isten valamilyen formában gondot visel rájuk. Én nekem az ige alapján, és az alapján, amit eddig az Úrból átéltem, meggyőződésem az, hogy egy újjászületett hívőnek, egy olyan embernek, aki az Istennel gyakorolja a közösségét, és az Istennel mély közösségben van, Isten már beplántálta, beépítette az életébe azokat a megoldásokat, módokat, amilyen módon ő gondoskodni fog az ő életéről. Csak ezek mindig a megfelelő időben fognak előjönni. És ezért nekünk nagyon meg kell alapoznunk az életünket az Isten igéjébe, és kijelentést az Úrtól, kijelentést kell kapnunk ezekről a dolgokról, hogy ezeket Isten a mi életünkben hogyan akarja véghez vinni. Azért kell az Úrtól hallani nekünk, hogy bizalmunk legyen Istenben, hogy hitünk legyen Istenben, mert Isten nem fog, tényleg Isten nem fog minket cserben hagyni. Ez az egyik gyakorlati tényező, amit elmondtam, és ez azért fontos, mert még egyszer elmondom, jönnek olyan megpróbáltatások hamarosan, nem tudom, hogy mikor, de hamarosan, nekem ez meggyőződésem, és ezt látni, mondom, a külső eseményekből is látni, meg az igéből is, jönnek olyan megpróbáltatások, amikre nem fogunk tudni választ találni, nem fogunk tudni túlélni ezeket, csak akkor, ha az Úrral egy nagyon mély közösségben vagyunk. És most, ahogy így beszélek erről, egy kép ugrik be, amikor van a vízözön, és azt olvassuk az igébe, hogy emelkedett a víz szintje, és ahogy emelkedett ugye a Noé ugye bárkát épített, és ahogy emelkedett a víz szintje, úgy a bárka is egyre inkább emelkedett fel ugye a vízzel együtt, a hegyek fölé, a fák fölé, stb. Stb. Hiszem, hogy ugyanez fog történni a mi életünkben is, hogy igen, jönnek a nehézségek, de az Isten dicsősége is jön rá az életünkre, a Szent Szellemnek az ereje is egyre nagyobb mértékben jön rá az életünkbe, és a Szent Szellemnek a kenete, jelenléte, mint ahogy a víz szintje emelkedett ugye Noénál, ugyanígy kell, hogy emelkedjen az életünkben a Szent Szellemnek a jelenléte, és ez a Szent Szellemnek a jelenléte fölemel minket a problémáink fölé, a körülményeink fölé, a bűneink fölé, megpróbáltatások fölé, a szellemi ellenségünk fölé, az ördög fölé, stb. Stb. És így, ahogy egyre jobban emelkedik a víznek a szintje, úgy kell, hogy a mi életünkben is egyre jobban emelkedjen Isten jelenlétének a szintje, a Szent Szellem természetfeletti jelenlétének a szintje az életünkben, azért, hogy a körülményeink fölé kerüljünk, és hogy a Krisztusban lévő győzelmünket átéljük. Még egy pár gondolatot szeretnék elmondani, és aztán én lassan befejezem. Én tudom, hogy nem sok helyen beszélnek erről, ezekről a dolgokról, amiről én ma beszéltem. Én ezzel teljesen tisztában vagyok. És azzal is tisztában vagyok, hogy nagyon sok helyen nagy bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember ilyen dolgokat kimondjon. De nekem meggyőződésem, hogy most nyitva van az ajtó. Nyitva van az ajtó, amikor be lehet lépni. Nyitva van az ajtó, amikor Isten hív embereket a vele való közösségbe, de eljön az idő, mikor bezárul az ajtó. És amikor bezárul az ajtó, akkor azért zárul be az ajtó, mert egy új korszak kezdődik. És az új korszakra, akik nem voltak felkészülve az új dolgokra, amik történnek, akár ezek a megpróbáltatások, vagy akár az, amit mondtam is, hogy magában a kereszténységen belül is egy nagy változás van, látni ezt a változást, a világban is nagy változások vannak. Akik ebbe úgy lépnek bele, hogy erre nem voltak felkészülve, mert akkor, amikor nyitva volt az ajtó, nem léptek be, azok később, amikor zárva lesz az ajtó, nem fognak tudni bemenni. Ugye a Lukácsban van, hogy Jézus beszél arról, hogy vigyázzatok, hogy nehogy úgy járjatok, mint amikor a házigazda fölkel és bezárja az ajtót, és aztán jönnek emberek és zörgetnek, és mondják, hogy hát Uram, hát itt voltál a mi utcánkban, tanítottál, stb., és azt mondja nekik az Úr, hogy hát nem ismertelek titeket. És ott más helyen beszél az ige arról, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, nem ismerted fel a meglátogatásodnak az idejét. És tudjátok, mindig vannak bizonyos időszakok, amikor Istennek vannak milyen meglátogatásai. És ezek a meglátogatások, tudjátok, sokszor úgy történnek, hogy akkor abba az időbe bizonyos üzenetek elhangoznak. És csak figyeljétek meg, tegnap mondta nekem valaki, hogy nagyon érdekes, hogy amikor Isten bizonyos üzenetekre hangsúlyt tesz, akkor mindenhol, ahol tényleg Isten emberei hirdetik az igét, szinte ugyanazok az üzenetek hangoznak el, csak legfeljebb más-más módon, más-más igéből, de ugyanaz hangzik el. Ilyenkor van az, hogy nyitva van az ajtó, és van egy meglátogatásnak az ideje, amikor Isten szól, és mindenkinek mondja Isten ugyanazt, ugyanazokat a dolgokat. Na most, ilyenkor, amikor mondja az ige is, hogy ma, amikor hallod az üdvösségnek a szavát, menj nekem, én nyisd a szíved, mert ez a ma, ez egyszer lezárul, ez a ma, ez a korszak, és most, amikor elhangzik egy üzenet, most kell engedelmeskedni, most kell befogadni a szívünkbe, nem holnap után, hanem most, mert most hangzik el az üzenet, az most réma ige, most kijelentés. És most kell befogadni. Mert ha ezt most nem tesszük meg, és nem engedjük meg, hogy az életünkbe ez változást hozzon, mélyebb odaszállást hozzon bennünk, az Isten felé való viszonyulásunkba, akkor lemaradunk, és a következő üzenetet, az Úrnak a következő üzenetét már meg se fogjuk érteni, mert Isten egymással építi a dolgokat, és az előző üzenetet nem értettük meg, akkor a következőt már nem fogjuk megérteni, vagyis az előző üzenetet nem fogadtuk be, pontosabban én így mondom, akkor az Úr következő üzenetét már nem fogjuk megérteni, amiatt, mert az előző üzenetét nem fogadtuk be, értitek? Világosság által látunk világosságot, mondja az ige. Egymásra épülnek a dolgok. És nagyon sokan ezt nem akarják tudomásul venni, hanem azt hiszik, hogy bizonyos dogmákat megtanulnak az ő egyházuknak, az ő felekezetüknek, vagy az ő akármiüknek a dogmáit, és ez elég. De ez nem elég, mert nekünk minden nap a Szent Szellemtől kell kijelentést vennünk az igéből. Amikor olvassuk az igét, akkor nekünk a Szent Szellemtől kell hallanunk az igén keresztül. És én tudom, hogy nagyon sokan félnek belemenni az Istennel való közösségbe, nagyon sokan félnek a jövőtől, a jövőnek a kihívásaitól, és van is egy ige, ami mostanában elevenedett meg bennem, és úgy érzem, hogy ez az ige nagyon ma erről szól, lehet, hogy amúgy nem erről szól, de ma azt hiszem, hogy erről szól ez az ige. Ezt még egy olyan 5-6 percet adjatok, és akkor befejezem. A 18. Zsoltárt nézzük meg, és ott van a 12-es verszak. Ez egy nagyon érdekes ige, azt valaki olvassa fel, jó? 18. Zsoltár, 12-es vers.
Sötétségem tette rejtett helyévé, sátorom körülötte a sötét felhőt.
Így van. Tehát ugye itt úgy tűnik, hogy Isten a sötétséget tette rejtek helyévé, ugye valami nagy felhő veszi őt körül. Aztán ugye például az Új Szövetségben más helyen olvassuk, hogy ő, mármint Isten, ugye megközelíthetetlen világosságban lakik. És akkor most rakjuk össze ezeket a dolgokat. Nagyon sokszor, amikor bemegyünk Isten jelenlétébe, vagy keressük az Urat, akkor bizonyos értelemben az embernek be kell mennie ebbe a felhőbe. És nagyon gyakran félünk ettől a felhőtől. Az újjászületett emberünk, a belső emberünk, aki újjászületett, az érzi, tudja, mivel a Szent Szellemmel közösségben van, hogy nincs mitől félni. De tudjátok, van egy lelki, egy pszichikai részünk, az értelmünk, érzelmünk, akaratunk, ami nem született újra, amit nekünk minden nap az oltára kell tennünk, amit nekünk mindig meg kell újítanunk az ige fényében, ugye Róma 12.1.2, az például erről szól, változatok előtti elmétek megújulása által, stb., vagy elmétek megújulására, és mi nagyon sokszor félünk, mert föl kell adni magunkat. Föl kell adni magunkat. Mert abban a pillanatban, ahogy belépsz a felhőbe, barátom, testvérem, föl kell adnod magad. ezt még egyszer elmondom. Abba a pillanatban, hogy belépsz a felhőbe, föl kell adnod magad. Ott te megszűntél létezni. Ott Krisztus van. Az egy Mózes, ezt nem kell kinyitni, csak mondom nektek. Az egy Mózes 24-ben olvasok a 16-os verstől, amikor Mózes fölment a hegyre, és azt mondja az ige, hogy sűrű felhő volt a hegyen. Ugye hat napig ugye ott várt Mózes, ott a hetedik napon aztán leszállt az Úr, és megszólalt, és azt mondja az ige, hogy Mózes bement a felhőbe. És az Úr a felhő közepéből szólt hozzá. Ez azt jelenti, hogy úgy nem fogok Istentől hallani semmit. Ezt értsd úgy, ahogy mondom. Úgy nem fogok Istentől hallani semmit, ha nem adom fel önmagamat. Ha ragaszkodom a saját vágyaimhoz, elvárásaimhoz, álmaimhoz, dogmáimhoz, stb. Vallásos életemhez. Ha ezt nem tudom feladni, és nem megyek be a felhőbe, akkor nem hallom meg az Úrnak a hangját. Most én egy szellemi alapelvet mondok most, hogy ez a gyakorlati életben kinek mit jelent, ezt mindenkinek az Úr el fogja mondani, hogy kinél mit jelent az, hogy be kell menni a felhőbe. Én ezt nem tudom, én saját életemre tudom, más életére nem tudhatom, de ezek a szellemi alapelvek, amit hiszem, hogy Isten a szívemre helyezett, amit most el kell mondjak neked. Be kell lépned a felhőbe, föl kell adnod magad, be kell lépned a felhőbe, mert a felhő közepéből fogod hallani az Urat. De ha nem lépsz be a felhőbe, ha nem adod fel magad, és most figyelj, ha nem adod fel magad, és nem lépsz fel a felhőbe, akkor úgy fogsz járni, mint a nép, akkor élő zsidó nép, akik nem mentek fel a hegyre, és ott azt mondja az ége, szintén az 1 Mózes 24-ben, hogy ők úgy látták a hegyet, mint ami tűzben ég. Ők azt látták lent a hegynek a lábánál, vagy ahol éppen voltak, nem fönn a hegyen voltak, ők úgy látták, hogy a hegy tűzben ég. Nézd meg, ott van az igében. Ők azt látták, hogy tűz, füst van a hegyen. De Mózes, amikor fölment a hegyre, ő nem a tűzbe lépett be, ahol ő megégett, hanem a felhőbe. Érted, hogy mit akarok mondani? Ha nem adom fel önmagamat, akkor találkozom Isten szentségével, és azt tűzként látom, és az félelmetes, rémisztő. De ha feladom magam, akkor a tűz, amit eddig tűznek láttam, ami eddig szembesített a bűneimmel, az felhőként fogom látni, felhőként fogom átélni, Isten jelenléteként fogom átélni, és kívánatos lesz a számomra, és egyre beljebb akarok menni ebbe a felhőbe, magyarul egyre mélyebben akarok hallani az Úrtól, az igén keresztül, az imádságban, a testvéri közösségben, az Úrral való közösségben. Értitek, hogy mit akarok mondani?
Igen.
Abszolút.
De ha nem adom fel magam, de olyan jó erről beszélni, ha nem adom fel magam, akkor ez a tűz, ez a felhő, ez tűz. Ez tűz, és ez a tűz nekem a halálom lesz. Amúgy is a halálom lesz, de jobb, ha feladom magam, és én adom fel magam, mert akkor ebből a halálból feltámadás lesz. Belépek a felhőbe, és feltámadok az Úrban. Érted? De ha nem halok meg, nem adom fel magam, akkor tűz lesz. És nem lépek be az Úrnak a feltámadásába, hanem el leszek taszítva Istentől, mert a szentség, ha nem akarok az Isten szentségével közösséget vállalni, akkor a szentség az önmagában taszít. Azért taszít, mert eleve Isten is olyan, hogy nem tud közösséget vállalni a bűnnel. Nem azért, mert éppen így ébredt fel reggel, hanem mert a természete ilyen. A szentsége, Isten szentsége ilyen, hogy nem tud közösséget vállalni a bűnnel. Én azt a profán példát szoktam erre felhasználni, nagyon rossz példa, és nagyon sántít. Én szívből utálom, teljes mértékben utálom a mákos tésztát. Komolyan mondom. Tehát ha valaki engem úgy akar vendégül látni, hogy ki akarja fejezni felém az utálatát, semmi más nem kell tennie, csak egy tányér mákos tésztát kell az asztalra elém tenni, és már is érteni fogom, hogy az az ember mit gondol rólam. Érte? Persze a más, ha ő nem tudta, hogy nem szeretem a mákost, az más dolog. De most arról beszélek, hogy tudja, hogy szeretem, és mégis azt teszi elé.
Nem szeretem.
Vagy tudja, hogy nem szeretem, igen. Tudja, hogy nem szeretem, és mégis azt teszi elém. De Isten sokkal inkább így van a bűnnel, hogy én ha tudom, hogy nem, Isten nem szereti a bűnt, és én mégis a bűnt teszem elé, úgymond, hogy nesze itt van, nincs más, egyél ebből, akkor ezt taszítja. Ez Isten taszítja, mert a szentség és a bűn nem fér össze. De ha én úgy teszem a bűnöket le, hogy azt mondom, hogy Istenem, ezek voltak a bűneim, vagy az én elgondolásaim, de én feladom ezt. Én feladom ezt, én feladom magamat, én teljes mértékben meg akarok halni magamnak, a világnak, és neked akarok élni, akkor felhővé válik a tűz, és akkor bármilyen rémisztő is, félelmetes is ez a szentség, de nem taszítani fog, hanem vonzani fog. Ez a döbbenetes az egészbe. Félelmetes, rémisztő, mert az Isten szentsége rémisztő. És az Isten félő embert mégis vonza. Minél félelmetesebb, annál vonzóbb lesz a számodra, hogy nem érdekel, ha belehalok is, de én ebbe be akarok menni. Én Istennel találkozni akarok. Ha belehalok is, akkor is Istennel találkozni akarok. Mózesbe ez a vágy volt benne. Nagyon kevés emberbe volt akkor, az akkor élő zsidóságban ez a vágy. Ezért is hullottak el a pusztába. Ezért utálták meg a mannát. Nem azért, mert olyan rossz íze volt, vagy mit tudom, hogy milyen íze, ez csak egy kifogás volt. Ők a mannát azért utálták meg, mert az urat nem akarták. Nem vonzotta őket Isten szentsége. Ma nagyon sokan azért utálják meg az igét, mert ma sokan megutálják az igét, higgyétek el. Sokan ma megutálják az igét. Azért utálják meg az igét, és csak betű előttük, csak betű halmaz előttük, mert nem vonza őket Isten szentsége. Nem akarják Isten szentségét, nem kívánatos előttük az Úr. És ezért körbe-körbe bolyonganak a saját életüknek, a saját pusztájukba, és a végén elhullanak. És nem mennek be az ígéret földjére. Én hiszem, hogy ma az Úr azért akarta, hogy találkozzunk, hogy rajtam keresztül most nem az én személyem itt a lényeg, de akárki mást az Úr ide küldhetett volna. Egy szamarat, egy verebet, egy akármit. Most éppen valamiért úgy tetszett az Istennek, hogy most jónak, most valamiért úgy ítélte jónak, hogy most én ülök itt. Nem tudom, miért, valamiért ez most így van. Hiszem, hogy ez azért volt ez a mai nap, ez te érted volt ez a mai nap, ez miértünk volt ez a mai nap. Hogy elhangozzon ez az üzenet, hogy meghalljad ezt, hogy ne bolyongj a saját pusztádba, hanem legyen kívánatos előtted az Úrnak a szentsége, vele való közösség, hogy bemenj az ígéret földjére. És tényleg egy utolsó gyakorlati mondat, vagy tanács. Olvasd úgy az igét, amikor az igét olvasod, hogy legyen az az alázat benned, vagy bennünk, hogy mindig úgy kell kinyitni a Bibliát, mintha ma nyitnám fel először. Én 20 éve ezt gyakorlom. És azt tudom nektek mondani, hogy beválik. És nem azért válik be, mert olyan nagyszerű fickó lennék. Egyáltalán nem vagyok nagyszerű fickó. Nem is tudom, ki lennék én Isten nélkül. Hanem egyszerűen azért válik be, mert ez az alázatnak ez a kulcsa, ez mindenkinél beválik. Egy utolsó szemét gengszternél is beválna ez, hogyha ő most azt mondaná, hogy pokorra a bűneimmel, és az egész életemmel, amit eddig csináltam, felnyitom a Bibliát, Istenem, szólj hozzám, szólni fog hozzá Isten. Egy vallásos embernél is beválik, aki azt mondja, hogy elegem volt a vallásból, ki akarok törni ebből a vallásos életből, amit eddig éltem, Istenem, megalázom magam, most már nem azt akarom, hogy én megvizsgálom az igét, hanem az ige vizsgáljon meg engem, felnyitja az igét egy ilyen imádságos szívvel, belemélyed, olvassa, kitartóan olvassa, mert nem rögtön nyílik meg, van, amikor kitartóan kell olvasni, egyszer csak hopp, megnyílik, és szól hozzá az ige. És élővé válik a számára az ige. Nekem a megtérésem után az egyik legcsodálatosabb megtapasztalás az 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 élmény volt, amikor az ige élővé vált a számomra. És egyszerűen ott ültem, és mondtam, hogy te jó ég, egy beszélő könyv van a kezemben. Hát ez döbbenetes, egy beszélő könyv. Holott nem a könyv beszél, hanem az Isten beszél a könyven keresztül. Mert ne botránkozz meg ezen, de Isten önmagába a tanításban nincs benne. Isten a Bibliában sincs benne. Ő a kijelentett igében van benne. Na de pont azért kell olvasni a Bibliát, és pont azért kell hallgatni a tanítást, hogy a Biblián keresztül, a tanításon keresztül akár egy mondat, vagy egy gondolat, vagy egy szó hirtelen élővé váljon, aktuálissá váljon a számodra, belehújjon a szívedbe. Na, amikor ezt átéled, ekkor szól hozzád az Isten. Ekkor szól hozzád az Isten. És amikor az Isten szól hozzád, akkor ezt ragad meg, ezt. Mert ekkor te kijelentést kaptál az igéből. Szerintem, ugye, azt úgy tudom, Spurgeon baptista volt, és őt gondolom többen ismeritek, ugye, olvastatok tőle több könyvet, ugye? Ő egy nagyszerű ember volt. És mond ez így nektek egyfajta biztatást, hogy amit én elmondtam, azt Spurgeon már nálam hamarabb elmondta, és leírta. Mert az ő élet megtapasztalásai ugyanezek voltak. És tudtok ti is nagyon sok komoly régi baptista hívőkről, akiknek az élete, a megtapasztalásai ugyanezt mondták. Hogy el tudták mondani, hogy milyen az, amikor az ige élővé válik a számukra. Tehát azért mondom, hogy nem valami karizmatikus eretnekséget mondtam most nektek, hanem egy olyan dolgot, ami mindenhol és mindenkinél működik, aki megalázza magát az Isten előtt. Hát én ezt kívánom az életetekbe, és én ezekről akartam nektek beszélni.